Békésebb téma lesz, de egyébként ugyanabból a korszakból lesz szó, csak egy másik szerzőről, másik művel, és másképpen kapcsolódik Bél Mátyáshoz. A Speculum kutatócsoport egyik célkitűzése az, hogy kiadja a Tokaji borral és hegyaljával kapcsolatos 18-19. Századi nagyrészt latin, kisebb rész német vagy más nyelvű értekezéseket, és bevezető tanulmánnyal, fordítással, jegyzetekkel, és ennek egyike ez a matolai, ez a két matolai mű. Ez a két fennmaradt írás fontos helyet foglal el ezeknek a kultúrtörténetileg és bortörténetileg is egyaránt jelentős műveknek a sorában. És közvetlenül kapcsolódik Bél Mátyás szertágazó országleíró programjához, amely Tarnay Andornak is kedves témája volt. A 18. századi magyarországi tudomány mérföldkövet jelentő, befejezetlenül is hatalmas teljesítménye volt Bél Mátyás országleíró vállalkozása, amelynek keretében a régi és főleg az új Magyarország több ezer oldalon került ismertetésre. Nagy szó tehát, hogyha valakiről azt mondhatjuk, hogy Bél Mátyás fontos, sőt, a legfontosabb segítője volt. Éppen ez derítette ki az utóbbi évtizedekben a kutatás Matolai Jánosról. Bejárva az ország jelentős részét, két tucatnyi megye leírásában működött közre, de a megye ismertetéseken kívül is számos írása, sőt térképei maradtak fenn. Tóth Gergely szavaival, nélküle nem lett volna sokkal több élműve Pásicius Kristóf vagy Bombárdi munkájánál, legalábbis az ország legnagyobb része tekintetében is csak máshonnan összeszedett könyvtárizű leírást tudott volna készíteni. Bél Mátyásnak ez a úgymond legszorgalmasabb segítője, ahogy maga a polihisztor nevezte, kiemelt figyelmet fordított Magyarország borvidékeire, szőlőire, a legjelentősebb európai hírű bor és borvidék pedig már régóta Toka és Hegyalja volt. Az egyik mű, a Rádai gyűjteményben kéziratban fennmaradt Wiener Kulturae Tokajensis Membrum Choreographicum, a továbbiakban ezt hívom Tokajensis fogalmazványnak. Ez megismerhető formájában egy befejezetlen másolat, az eredeti írás pontos címét nem ismerjük. A másik egy nyomtatott értekezés, amelynek latin címe így fordítható, orvosi természetrajzi értekezés a tokai bor termeléséről, jellegéről, kiválóságáról és tulajdonságairól. A művet röviden Leopoldinának nevezett Természettudományos Akadémia 1744-es évkönyve tartalmazza. Ezt hívom a továbbiakban értekezésnek. Wellmann Imre nagy lépést tett a két írás megismertetése felé azzal, hogy belőlük is részleges magyar fordítást közölt, a Bél Mátyási életmű szemelvényeit tartalmazó Magyarország népeinek élete 1730 táján című 1984-es kiadványában. És látván, hogy a két matolai mű bizonyos mértékben átfedi, illetve kiegészíti egymást, egyetlen egységben egy cím alatt fordította le a kettőt. A Tokajensis fogalmazványból hiányzó részeket az 1744-es értekezés releváns fejezeteivel pótolva. A gyéri jegyzetanyagban azonban nem mindig lehet eligazodni a tekintetben, hogy melyik fejezet honnan való, hogyan viszonyul egymáshoz a két mű, és kicsit hiányos a fordítás, ugyanakkor a hiányzó részekre való utalások nem következetesek. A két tokai írással tulajdonképpen csak érintőlegesen foglalkozott a szakirodalom. 2000 előtt egyrészt a Bél Mátyás kutatás keretében, másrészt a tokai bor és szőlőművelés története keretében utalt néhány tanulmány Matolai kiemelkedő szerepére. Renkó Pál egy rövid cikket is írt a földmérő munkásságáról. A legfontosabb lépés Matolai jelentőségének felismerésében Tóth Gergely tette meg 2007-es Bél Mátyás noticiáját tárgyaló disszertációjában. Matolai, mint a Bél Mátyási életmű kulcsfigurája egy külön alfejezetet kapott, és bizonyítást nyert, hogy számos megyeleírás és egyéb Bél Mátyási programhoz kapcsolódó írás származik a rejtőzködő segítő kezétől. A megyeleírások kritikai igényű kiadássorozata is helyenként újabb adalékokkal gazdagította a matolai képet. Én most csak az egyiket tüntettem fel, ami az emplén leírást is tartalmazza. Matolai János az 1690-es évek elején született, valószínűleg Zólyomban vagy a Zólyom melletti Zolnán. Egyik iskolája talán a Soproni Evangélikus Líceum volt. 1715-től a Wittenbergi Egyetemen tanult teológiát, 1717-től Tübingenben szintén teológiát. 18 őszén azonban már Sopronban találjuk, és ettől kezdve 1723. novemberéig több adat is e városban való tartózkodásáról árulkodik. Itt lépett kapcsolatba Béllel és országleíró vállalkozásával. A vállalkozás első állomása volt az 1723-ban megjelenő Prodromus, vagyis előfutár, amely mintaszövegeket, szinopszisokat tartalmazott a tervezett nagyműből. A tervezett három könyv, a történeti, a földrajzi és a természetrajzi, vagyis fizikus könyv közül ez utóbbi témából került be a legtöbb mintaszöveg, nem függetlenül Bél természettudományos érdeklődésétől. Ám a Noticiának jóval nagyobb része készült el 1723-ig, mint amennyi bekerült a Prodromusba. Tóth Gergely kutatásai szerint összesen 20 kéziratos szöveg maradt fenn, amelyek a természetrajzi könyvhöz tartoznak, ezekből csak 3 jutott be mintaszövegként a Prodromusba. A 20 szöveg közül több is foglalkozik Magyarország szőlőivel, boraival, ezeket vesszük szemügyre az alábbiakban alaposabban. Mint látható a dián, 2 általánosabb témájú szöveg maradt fenn. A Capu de Vineiset Vino Hungarico Generatim és a Historia Vinearum Hungariae Inferioris. És a hatírás, és emellett hatírás az egyes helyi borokról, borvidékekről, Soproni, Kőszeg is a többi. Ez utóbbiak ideális esetben 3 szekcióra oszlanak. Az első, a történeti helyrajzi, historico-korográfikum tagozat, a szőlők telepítésének történetét, szőlőművelés helyi adottságait, földrajzi viszonyait mutatja be. A második, a gazdasági, az ökonomikum, a szőlőművelés folyamatát taglalja, és kitér a szőlőfajtákra, a bor tárolására és kereskedelmére is. Végül a harmadik természetrajzi tagozat szokott szólni a bor tulajdonságairól, összetételéről és a lehetséges hatásairól, pozitív, negatív egyaránt. Vegyük sorra 6 szöveget, jelzem, hogy mi származik Matolai, illetve Bél kezétől, és most nem sorolom fel a kéziratok esetleges későbbi másolatait. De Vineiset Vini Semproniensibus, ez az egyetlen, ami bekerült a Prodromusba, és ennek a kézírás alapján az első tagozatát Bél írta meg, a második, harmadik tagozatot viszont Matolai, és ezt javította aztán Bél. A De Vino Miskolciensi, az már Matolai kézírásával van teljesen, és Bélnek csak néhány stilisztikai javítását látjuk, és ennek csak az első 2 tagozata van meg. De Vino Sangeorgensi, a Szent Györgyi borról, ez a felvidéki Szent György, tehát a Svati Jur. Ez is Matolai kézírásával. De Vino Kőszögienzi, szintén Matolai kézírásával van. A budai borról 2 rövidebb szövegünk van, ezek pontos viszonya még tisztázandó. És a Vini Kultúré Tokajensis Membrum Chorographicum, az, amiről most részletesebben szó lesz. Ez egy ismeretlen kéztől származó másolat. És mint a cím sejteti, itt csak az első tagozat maradt fenn. Mint látható a fenti áttekintésből, alapvetően Bél és Matolai közös munkája áll a kéziratos szöveg együttes mögött, már csak ezért is bonyolult a szerzőség kérdése, és az egyszerűség kedvéért viszont Matolairól, mint szerzőről fogok beszélni, akkor, ha az adott írást a kézírás, illetve tartalmi formai jegyek alapján szinte biztosan ő fogalmazta meg. De mint láttuk, mindenhol vannak béljavítások. Ez alapján mondhatjuk, hogy nagyrészt Matolai írta meg ezt a Tokajensis fogalmazványt, és ideális esetben ez az összes megjelent volna, de mint mondtam, csak a Semproniensis jelent meg a Prodromusban. A többi boros szövegtől eltérően a Tokajensis fogalmazvány eredetije nem a Prodromus periódusban, vagyis nem az 1718 és 23 közötti időszakban keletkezett, ugyanis a fogalmazvány szerzője utal például Daniel Fischer de Terra Medicinali Tokajensi című boroszlóban 1732-ben megjelent művére. 1732 volt az az év, amikor Matolai bejárt az Zemplén megyét. Ez után nem sokkal keletkezhetett, tehát ez a változat, amelynek az első szekciója maradt fenn. Ugyanakkor a Zemplén megyéről készült leírásban utal erre a változatra, és mivel Zemplén megyét tehát 32-ben járta meg, és nem sokkal azután írta meg, ezért valószínűleg ez a fogalmazvány is 32-33 körül keletkezhetett. Ennek is lehetett azonban egy Prodromus korszakban keletkezett előzménye. Ennek bizonyítása meghaladja a jelen előadás kereteit, de vizsgálataim szerint a Tokajensis szöveg egyrészt ugyanazokat a matolaira jellemző sajátosságokat, Másrészt Bél Mátyás javításainak szöveggondozásának ugyanazokat a jellemzőit mutatja, mint a más borvidékekről szóló szövegek. Egyébként is nehezen elképzelhető, hogy éppen a legjelentősebb borvidékről ne született volna a notíciába, tehát a Magyarország ismertetésébe szánt leírás a Prodromus korszakban. És aztán 1744-ben jelenik meg a Tokajenzis fogalmazvány eredetién alapuló Disquisitio Physico-Medica, ez is az értekezés. A megjelenés helye a Leopoldina féle periódikum az évi kötete, amelynek függelékében a szerző 24 oldalon 25 viszonylag rövid fejezetben számol be a címben jelzett témáról. Az előszó címzetje egyúttal az írás közvetítője a periódikum felé, Johann Jakob Neuhold, a filozófia és orvostudomány doktora, Sopron város főorvosa és az Academia Naturae Curiosorum tagja, mint olvashatjuk a címlapon. Ő Bél és Matolai ismeretségi köréhez tartozott. A műkeletkezési körülményei homályba burkolóznak, mivel Neuhold már 1738-ban meghalt, így az értekezésnek valójában 30-as évek közepén kellett keletkeznie, hiszen hozzászól az ajánlás Neuholdhoz. És Matolai az írás publikálásának okaként azt fejtik az első fejezetben, hogy rengeteg a tudatlanság, tévedés a tokai bor körül, mint azt ott helyben is tapasztalhatta, és ezért szükség van egy ilyen tisztázó értekezésre. De valójában lehetett egy másik oka is a publikációnak, ugyanis több 1737-es, 38-as levél is Bél és Matolai viszonyának feszültségeit tükrözi, vagy ahogy Tóth Gergely fogalmaz, akár viszonyuk megromlásáról is lehet beszélni. Matolai az 1720-as, 30-as években végig mint egy Bél árnyékában dolgozott, a félországot, tehát tényleg szó szerint a félországot bejárta, anélkül, hogy bármilyen publikáció megjelent volna a nevén. A szorgalmas segítőnek magáról, hegyaljáról és a tokai borról is jóval több anyaga gyűlt össze, mint amennyi az emplén leírásba bekerülhetett. Jókkal feltételezhetjük tehát, hogy Matolai szeretett volna egy kicsit kilépni a mester árnyékából és publikálni a saját nevén a felhalmozott ismereteket. Az 1744-es értekezés tartalmazza mindhárom szekció anyagát, csak rövidebb formában, mint az egyes borvidékekről szóló kéziratok három szekciója. Egy összefoglaló táblázatban hasonlíthatjuk össze a fennmaradt írások szerkezetét. Tehát bal oldalon, ami általában vonatkozik az egyes szekciókra. Ebben először Matolai mindig egy rövid bevezetés nyújt az adott borról és nevéről, majd történeti áttekintés következik, végül a szőlők földrajzi helyi sajátosságai következnek, fekvés, éghajlat, talaj, jó vagy rossz termés, illetve a bor kiválóságának okai, adott esetben az egyes szőlőhegyek. Ezt látjuk a fogalmazványban is, ez az értekezés első 12 fejezetében. És az is kitűnik a táblázatból, hogy nagyjából megfelelnek a fogalmazvány és az értekezés fejezetei. Egy-két részt áthelyezett Matolai, egy-két másikat lerövidített. Legjobban a szőlőhegyekről készült aprólékos leírás az, amit úgy látszik kénytelen volt lerövidíteni, mert az már nincs meg az értekezésben. A borvidékekről szóló írások második szekciója szőlőművelés folyamatáról szól, ültetéstől tárolásig, szőlőfajtákról, esetlegesen az asszúról is szó esik, és a kereskedelemről. A Tokajenzis fogalmazvány, mint tudjuk, részleges másolat, és nem tartalmazza a második-harmadik szekciót, viszont a fogalmazvány eredetie lehetett az a szöveg, amin a 1744-es értekezés valamelyes lerövidített fejezetei alapulnak, tehát az üres részbe oda képzelhetjük, hogy ott szinte biztosan volt egy részletesebb előzmény. Az értekezés 13. és 21. fejezete között Matolai épp úgy végigveszi a szőlőművelés és borkészítés egész folyamatát, mint a többi boros szöveg második szekciójában. És végül a harmadik szekciók szólnak a bor tulajdonságairól és összetételéről, bor gyógyító hatásáról. E témákat az 1744-es értekezésben mindössze 4 fejezet tárgyalja. Tehát egy egyszerűsített összefoglaló ábrában így vázolhatjuk fel a szövegek viszonyát. Tehát valószínűleg volt egy prodromuszkori változat, azt továbbfejlesztette, tehát abban Bél munkája is benne van, de alapvetően Matolai írhatta a fogalmazványt. Utána 1732-33 körül továbbfejlesztette, ugyanis vannak már 30-as években kiadott műre való hivatkozások, és ebből, és ezzel nagyjából egy időben készítette a Zemplén megye leírást, és ebből készítette az 1744-es értekezést is nagy részt. És aztán ennek a részletesebb változatnak egy befejezetlen másolata az, ami egyedül fennmaradt, ez a fogalmazvány. És akkor nézzük a főbb témáit a két írásnak. Mindkét írás fejezetei viszonylag jól csoportosíthatók tematikus egységekbe, mivel egy-egy téma tárgyalása a fogalmazványban és az értekezésben szorosan összefügg, érdemes a témákat, nem pedig a két tokai írás külön választva összefoglalni, Matolai mondani valóját a borról és borvidékről. Egy hegyalja történetének egy laza áttekintése. Bél Mátyás megkívánta azt a struktúrát, hogy a történeti helyrajzi tagozatban mindenképp legyen egy történeti áttekintés. Ugyanakkor a 18. században nem voltak meg igazán a feltételei komolyabb helytörténeti kutatásoknak. Matolai nem is ment túlságosan a részletekbe vonatkozó fejezetekben, átvett a klasszikusokból, illetve főleg a humanista történetírók műveiből olyan adatmorzsákat, amik hegyaljára vonatkoznak. Mindezeket az adatokat az első pannoniai szőlőművelőktől a Rákóczi szabadságharc viszontagságaig vagy közvetlenül merítette ezekből a forrásokból, vagy pedig közvetve 18. századi művekből. Az eredmény egy, mondhatjuk, hogy felszínes összefoglalás, a vázlat vázlata lett, de sokkal többet nem is várhattunk volna az 1730-as években. A század végén majd Szirmai Antal lesz az, aki levéltári kutatásokra is alapozva egy jóval alaposabb helytörténetet ír meg. Tulajdonképpen az első komoly helytörténetét ennek a régiónak. Kettő, a tágértelemben vett földrajzi tényezők. Ez meghatározó témája a két írásnak. Matolai először tisztázza a hegyalja fogalmát, hogy mi tartozik bele, majd a szőlőhegyeket három osztályba sorolva mutatja be, részletezve, hogy mely szőlőhegyek tartoznak az egyes településekhez, és azok milyen minőségűek. Itt egy kicsit van azért szubjektív szempont is az osztályozásban. Ez rendkívül értékes forrás a helytörténet és a bortörténet számára. Matolai olyan szőlőhegy neveket is felsorol, amelyek azóta megváltoztak vagy eltűntek. Bizonyos mértékig azt is elemzi a szerző, hogy az adott szőlőhegyen, tehát a szűkebben vett mikroklíma szintjén hogyan befolyásolja a termést a napsütés, az eső, a földrajzi fekvés vagy éppen a talajösszetétel. Mindezekről az áldásos tényezőkről, akár csak az esetleges ártó hatásokról általánosságban is szól Matolai. És mindehez nem annyira az 1720-as, 30-as évekre már jelentős elméleti iatrokémiai irodalmat használja fel, inkább klasszikus mezőgazdasági szakíróktól merít, Columella, Palladius és a többi. Ugyanakkor egyértelmű, hogy legfőképpen személyes tapasztalatra épít, tehát Matolai kifejezetten egy praktikus irányultságú szerző a 18. századi tokai boros irodalomban. Három, a növényi arany, Aurum vegetabile. Hát ez a legenda, vagy legenda család sokáig foglalkoztatta mind a helyieket, mind a hazai és külföldi tudós világ egy részét, és nem kis részben járult hozzá Tokaj hegyalja földje és bora határokon túli népszerűsödéséhez. A történetek különösen a 17-18. Században kezdenek burjánzani, aranyszemcsék, aranykacsok, aranyszőlőfürtök, aranyfonalak és a többi. Ezek különböző módon kapcsolódnak a szőlőhöz, vagy akár a talajhoz, vagy egyes földtípusokhoz. A közép-európai tudós világhoz eljutó történeteket azonban a 18. század folyamán, inkább a végére már megcáfolták. Matolait és Bélt láthatóan érdekelték ezek a történetek, és nem egyet olvashatunk a fogalmazványban és az értekezésben. Ugyanakkor a szerző beszámol a kritikus hangokról is, például Johann Reimann eperjesi orvos kísérleteiről. Összességében nem foglal állás Matolai, inkább azt akarja megmutatni, hogy lépést tart a téma korabeli mércével mérve tudományos irodalmával, ismeri a főbb történeteket és a velük foglalkozó szerzőket. Négy, a szőlőművelés és borkészítés folyamata. Hát ebben a tekintetben adta hozzá a legtöbbet Matolai a korszak szakirodalmához. A többi borvidékről szóló fogalmazvány ismeretében feltehető, hogy Matolai hegyaljával kapcsolatban is ugyanolyan részletesen tárgyalja a munkafolyamatokat, ami viszont fennmaradt számunkra az a 1740-es értekezés rövidebb változata, tehát a rövid fejezetek, de még így is ez a legrészletesebb forrás, a legrészletesebb leírás, ami addig olvasható volt a témában. Matolai szépen sorrendben haladva bemutatja a szőlőművelés borkészítés főbb fázisait. Ezek a szőlőtelepítés, majd a tavaszi-nyári munkák, meccés és homlítás, első kapálás, karózás, és további kapálások, végül az őszi szüret, erjesztés, tárolás, pár szó erejéig a borkereskedelem, és külön szól az aszúkészítésről, ugye ez a specialitásotok a hegyaljának. A címszószerű felsorolásból is látható, hogy nem minden a korban ismert eljárást említ meg szerzőnk. Tőbeoltás például Balassi Iván adatai alapján már a 16. századtól volt valószínűleg, és a bújtást is biztosan ismerték már e századtól. Persze lehet, hogy ezekben voltak a részletesebb matolai műben. Jól elkülöníthető rész a főbb szőlőfajták bemutatása. Ezeket a 13. fejezetben a szőlőtelepítéshez kapcsolódóan foglalja össze, a mit érdemes ültetni kontextusában, vagyis itt is egy értékelő jellegű összefoglalást olvashatunk, amiben szükségszerűen matolai ízlése is benne van, hogy mit sorol a legjobbnak, és így tovább, hogyan rangsorolja a szőlőfajtákat. Egyébként a hólyagos vagy furmintot tartja a legjobbnak, illetve a fehér szőlőt, az albulát, az evésre való szőlők közül pedig a góhért. Felsorolja az egyes szőlők latin, magyar vagy akár német, görög nevét is, hogy melyek alkalmasak aszúkészítésre és melyek nem. Mindenben megint csak Matolai nagy gyakorlata, tapasztalata nyilvánul meg, ez csak tovább növelhette a terület 1732-es bejárása. És végül a bor összetétele és hatásai. Az ezeket játékba hozó kémiai folyamatok, például erjedés, illetve a bor egészséges és esetleges ártalmas hatásai hangsúlyos téma együttese volt a szőlővel borral kapcsolatos természettudományos értekezéseknek 17-18. Században. Például a bor lényegi részét adó spiritus ardens vagy phlogiston kulcsfogalom volt, vagy egy másik népszerű koncepció ez a color, odor, szapor, szín, illat, íz, ez a klasszikus hármas. A tokajenzis fogalmazványban ugye nincs harmadik tagozat, de mint láttuk az eredetében nagyon is lehetett. Az értekezésben azt várnánk, hogy rendesen tárgyalásra kerülnek a tagozatnak megfelelő témák. Ehhez képest meglepően rövidre sikerült a témák bemutatása. 4 rövid fejezet tárgyalja ezeket az értekezés végén, ráadásul szövegük jó részét topikus, dicsérő jellegű versidézetek teszik ki, a humanista költészet hagyományaira építve. Ebből látható egy példa. A befejező rész rövidségének egyik prózai oka lehetett esetleg valamiféle vélt vagy valós terjedelmi korlát, amelynek betartása szükséges volt az Acta Physico Medica aktuális kötetébe való bekerüléshez. Valószínűbb azonban, hogy kifejezetten orvosi természettudományos értekezésekhez képest Matolai eltérő érdeklődése, tudásának eltérő hangsúlyai állhattak a háttérben. A prodromuszkori fogalmazványokban is már határozottan rövidebb ez a harmadik tagozat, mint a megelőző kettő, és az sem feltétlenül véletlen, hogy egyes borvidékekről szóló írásokban ki is marad ez a harmadik tagozat. Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy bár Matolai kapcsolatban állt kora tudományos világával, és alkalmasint utal is a műveikre, mert ezek az utalások részben Béltől származhatnak, értekezései nem elsősorban orvosi, iatrokémiai jellegűek. Ő leginkább gyakorlati tapasztalatával tűnik ki, a régió és a szőlőművelés ismeretével. A két felmaradt tokai írása átfedésben van, és jól kiegészíti egymást, és a legnagyobb erősségük a régió tágértelembe vett földrajzi tényezőinek vizsgálata, beleértve az egyes szőlőhegyeket, későbbi szóval dűlőket, illetve a helyi szőlőművelés borkészítés folyamatának minden korábbinál részletesebb bemutatása. Egyedül csak Szirmai Antal lesz az, aki 18. században ennél részletesebben írja le ezt a folyamatot, de ő is a 18. század végén, legvégén csak. Köszönöm szépen a figyelmet!